Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Jubileum évre készülve a Szent Atya és a Szent Szék az imádság évét hirdette meg, és ezzel kapcsolatban beszéltünk az imádság kihívásairól, hogy milyen nehézségek, milyen helyzetek vannak, hogyan találhatjuk meg a megfelelő helyet, mit imádkozzunk, hogyan imádkozzunk. Kicsit szemléltük azt is, hogy az imádság legnagyobb kihívása az ima meghallgatás, hogyan válaszol, hogyan hallgatja meg Isten az imádságainkat, hogyan teljesülnek, vagy nem teljesülnek, vagy hogyan érezhetjük meg ennek a misztériumát, hogy Isten hogyan használja, hogyan reagál a mi imádságainkra. Aztán múlt héten néztük a zsoltárokat, mint a Szentírás felfedezésre váró, újra felfedezésre váró imádságos könyvét, hogy ezáltal is közelebb kerüljön a szívünkhöz az imádság, könnyebben tudjuk megszólítani az Istent. És ebben a harmadik alkalommal, nagybőjt folyamán, a Jézusra, az imádkozó Jézusra szeretnénk tekinteni. Leginkább Lukácsnak az evangéliuma mutatja be úgy Jézus, mint aki imádkozik, de minden evangéliumban fölmerül, előkerül Jézus az imádkozónak a képe. Ugye Márk evangéliumának az elejét olvastuk most nagybőjt előtt folyamatában, és ott is láttuk, hallottuk, amikor ugye Jézus a kafarnaumi zsinagógában meggyógyít egy bénát, majd este a Simon anyósa házában, ahol anyósát meggyógyítja, Simonék háza előtt sokakat meggyógyít, majd hajnalban elmegy imádkozni, meg úgy indul tovább. Vagy amikor az apostolokat kiválasztja, akkor Lukács külön is mondja, hogy előtte imádságban töltötte Jézus az éjszakát. Vagy amikor érdekes a Lukács evangéliumában a színeváltozás története, amikor Lukács úgy beszél, hogy Jézus miközben imádkozott a hegyen, akkor változott el színében, és mutatkozott meg rajta az istensége, az isteni dicsfénye. Vagy az imádsággal készül föl helyzetekre, feladatokra Jézus, vagy a Getszemáni kertben Jézus imádsággal indul neki a szenvedés útjának, és beszéli meg, mint egy az atyával, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És az apostolok, a tanítványok is kérik Jézust, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni. Taníts meg minket arra, hogy hogyan tudjuk megszólítani az atyát, hogyan tudunk az Istenhez fordulni az imádságunkban, és Jézus ekkor tanítja a mi atyánknak az imádságát. János evangéliumának van egy nagyon különleges fejezete, az utolsó vacsorának a befejezése, amikor Jézus az atyához fordul, amikor Jézus az atyát kéri, a főpapi imának is nevezzük ezt az imádságot, János evangélium 17. fejezetét. Jézus égre emelt szemmel így szólt, Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Hogy hatalma ruháztat fölött, minden test fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent is, akit küldtél, Jézus Krisztust. Megdicsőítelek téged a földön, befejeztem a művet, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Most te dicsőíts meg engem, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely enyém volt, mielőtt még a világ lett volna. Tehát Jézus az imádságában az atyához fordul, és az atyát dicsőíti, ezt tehetjük mi is minden imádságunkban. Aztán Jézus a tevékenységét teszi oda Jézus elé, megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál. Aztán értük könyörgök, azokért, akiket nekem adtál. Tehát könyörgés a másik emberért, a mellettünk levő emberért. Szentatyám, tartsd meg őket a nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi egyek vagyunk. Hozzád megyek, elmondom a világba, hogy az örömöm legyen bennük. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világban, hanem óvd meg őket a gonosztól. Tehát könyörög az apostolokért, Jézus a tanítványokért. Aztán Jézus könyörög a hívőkért. Nem csupán értük könyörög, hanem azokért is, akik az ő szavukra hinni fognak bennem. Minnyáján egy legyenek, ahogy te atyám bennem vagy, és én te benned. Ők is egy legyenek, mint bennünk. Elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Tehát Jézus a főpapi imádságában nagyon szépen kiterjesztett imádsággal fordul az Isten felé, és ez valamiképpen, ez az imádság, ez valamiképpen mindannyiunknak az imádsága lehet, mindannyiunknak az imádságává válhat. Érdemes tehát keresni, hogy Jézust hol érjük tetten az imádságában, hol fedezzük föl az imádkozó Jézust az evangéliumokon keresztül. Tanuljunk Jézustól imádkozni. Tanuljuk meg Jézustól, hogy hogyan szólíthatjuk meg mennyei atyánkat. Tanuljuk meg Jézustól, hogy milyen jelentősége van életünkben az imádságnak, a napi imádságnak. Az imádkozó Jézus példát ad a számunkra abban, hogy az ő szeretetét, kegyelmét újra és újra felfedezzük, újra és újra megtaláljuk, hogy ilyen módon tudjunk jelen lenni Jézus Krisztussal, jelen lenni Isten szavában, ismerni Isten szavát, ismerni mindazt, amit az Isten megtett az ő népért, megtett az emberért, egészen elkísérve őt a vándorlás útján keresztül, a különböző küzdelmeken keresztül, elkísérve őt egészen addig, amíg Jézus Krisztust a világnak nem ajándékozta. Tehát Jézusra figyelve, Jézus szeretetét elnyerve szeretnénk imádkozó emberként járni az életünk útján, járni a mindennapunknak az útján. Ehhez kapunk Jézus példájából újra és újra erőt és segítséget magunknak, hogy ilyen módon fedezzük föl minden helyzetben Isten jelenlétét, ilyen helyzetben találjuk meg azt, ahogyan szolgálatra lehetünk a másik, a mellettünk élő embernek. Éppen ezért kérjük Isten kegyelmét, segítsen és erősítsen meg bennünket, kérjük Jézus kegyelmét, hogy támogasson minket imádságainkban, támogasson minket abban a szeretetben, amelyet az atyától nyerünk el, amelyre újra és újra érdemes és fontos fölfigyelnünk, odafigyelnünk. Most egy kis zene következik itt a Mária Rádió hittanórájában.
Így szól az Isten, kiárasztom lelkem, a végső időben az Úr nevét kikéri, üdvözölni fog. Szemem előtt az Úr áll minden koron, nem én adok meg, ő álljon. Szívem örvel, nyelven énekel, és testem is békében nyugszik.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, az imádkozó Jézusra tekintettünk most a műsor első részében, és talán most egy kicsit több lehetőség lenne arra, hogyha valakinek kérdése van nagybőtel kapcsolatban, vagy az imádsággal kapcsolatban kérdése van, akkor bátran hívjon bennünket a 374-09-04-es telefonszámon, itt elérhető az élő adás, és akkor itt tudunk egy kicsit ezekről a témákról, nagybőtről, imádságról szólni, beszélni. Nagybőtben talán egy kicsit többet forgatjuk a Szentírást, vagy komolyabban megpróbálunk eljutni Szentmisére, vagy éppen a napi szentírási szakaszokba belemerülni, és így érdekes felfedezni azt, hogy az ismétlődő, visszatérő szentírási szakaszokon keresztül hogyan alakít, formál bennünket a Szentlélek, az Isten. Ugye két nap, tegnap meg ma két nagyon erőteljes példázatot olvashattunk az evangéliumban, mind a kettőt Lukács evangéliumából. Az első az a tegnapi, az a dúsgazdag és a szegény Lázárnak a története, amelyben ebben a példázatban egy nagyon érdekes képet állít elénk a Szentírás. Úgyhogy ezt az evangéliumi szakaszt szeretnénk most akkor egy kicsit megnézni. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, telve fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az étel maradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták sebeit. Meghalt a koldus, az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai között föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Felkiáltott: Ábrahám atyám, könyörülj rajtam, küld el Lázárt, hogy újjahegyét vízbe mártva hűsítsa a nyelvemet, iszonyan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelt Ábrahám, emlékezzél rá, milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig az oldalát, odaát gyötrődöl. Azon felül közöttünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küld elő atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám azt felelte, van Mózesük, vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám az erősködött, nem tetszik, atyám, Ábrahám, de valaki a holtak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Azonban így felelt, ha Mózesre, prófétákra nem hallgattak, akkor még ha a halottak közül támad is föl valaki, annak sem hisznek. Érdekes ez a kis példázat, vagy ez a kis történet a Lukács evangéliumában. Sokféle dolgot tárhat elénk ez az evangéliumi szakasz, ez az evangéliumi történet. Talán az egyik nagyon fontos kép, hogy a mennyországról, az örök élet országáról szól valamiképpen ez a példabeszéd, méghozzá azt mondja el a számunkra, hogy az örök élet országa egy tudatos élet lesz. Tehát tudom, hogy jó helyen vagyok, vagy tudom, hogy rossz helyen vagyok. Tudatos élettel éljük majd az örök életet, jó helyzetben vagy rossz helyzetben, és az a tudat is ott lesz, hogy ezen már nincs változtatás, ez már egy végleges dolog. Véglegesen ott vagyok az örök boldogságban, és nem tudok onnan kiesni, nem tudok onnan kikerülni már. Vagy végleg a gyötrelmek helyén a pokolban vagyok, és nincs lehetőség arra, hogy ezen változtassak. Tehát egy tudatos lét lesz. Ugyanakkor a földi életünkben minden lehetőségünk megvan arra, hogy valamiképpen kiérdemeljük, nyilván nem olyan módon, hogy akkor úgy élek, hogy az Isten kötelezően üdvözíteni kelljen, hanem hogy be tudjam fogadni az Isten ajándékaként az örök életet, ezt a földi életükben kell előkészítenünk. És ehhez megvannak az eszközeink. Van Mózesük, vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Tehát ott a Szentírás, ott van a prófétai tanúságtétel, ott van a környezetnek a hívő kötelessége, a hívő jelenléte. Tehát gyakorlatilag minden eszközünk megvan ahhoz, hogy eljuthassunk az üdvösségre, ezt jól kell tudni fölhasználni, és az Isten akkor majd megajándékoz bennünket az örök élettel, ha nyitottak vagyunk rá, ha bennünk él a vágy, hogy szeretnék oda eljutni, és szeretném, ami csak tőlem telik, megtenni az üdvösségemért, ami még tudom, hogy még mindig kevés lesz, de legalább az a pici, ami tőlem rajtam múlik, az a pici, az ott lesz ebben a helyzetben. Tehát, hogy fontos, hogy az örök életre elő kell készülnöm, az örök életre készülnöm kell, mert van folytatása a földi életnek, és a mai világban talán ezt különösen is fontos hangsúlyozni, hogy bizony van folytatása az örök életnek, a földi életnek van folytatása jó vagy rossz helyen, de van folytatása a földi életünknek. Aztán az is egy érdekesség, hogy ez az Ábrahám, ez megismeri Lázárt oda át az Isten országába. Meg fogom ismerni azt, aki ott van. Tudni fogom, hogy ki az, aki ott van, és ki az, aki nincs ott. Tehát abszolút tudatosan és megtapasztalaton élem meg. És persze nem egyszerű ezt megsejteni, megérteni, hogy ez hogyan tud működni, de valahol azt lehet mondani, hogy az örök életbe meghívásunk van a keresztség által, hogy az örök életre mindannyian szeretnénk eljutni. És ezt a vágyat kell újra és újra ébreszteni magammal. Ezt a vágyat kell újra és újra megtalálnom, megszereznem. Ami fontos még, hogy azért kicsit, ugye minden példa, ha sántít egy kicsit, ugye egy picit, mintha azt sugalná, hogy a szegény automatikusan kerül a mennybe, a dúsgazdag pedig automatikusan kerül a pokorra. Nem így van, nem automatikus a dolog. A gazdag ember is tud úgy élni, lásd Batthyás Tartman László, vagy más emberek a más szentjeink között is vannak sokan ilyenek, aki, de különösen Batthyás Tartman ebben a században élt, tehát fontos, hogy az életünk az mindenképpen a jó helyre torkoljon, a jó helyre kerüljön, hogy oda jussunk, hogy Isten szeretetével tudjunk találkozni. Ugye arra hivatkozik ez a dúsgazdag, hogyha a halottak közül valaki elmegy, akkor majd hinni fognak. És érdekes, és ez Varsi Balázs atya gondolataként hallottam, hogy ugye ott van János evangéliumban a valóságos Lázár, akit Jézus föltámaszt a halálból, aki barátja, tulajdonképpen, és a főpapok pedig elhatározzák, hogy őt is megölik, hogy ne legyen tanúja az ő föltámasztásának, őt is megölik a föltámasztott Lázárt, hogy eltüntessenek minden tanúságot erről, tehát hiába is támad föl Lázár, nyilván annak az oldalnak, hiába támad föl Lázár, nem hisznek továbbra sem az Istennek. És ez fontos, hogy újra és újra átéljük, és újra megtapasztaljuk, újra és újra fölfedezzük. Tehát fontos, hogy ez a tudatosság, ez ott van velünk, és valamilyen úton módon megkapjuk a jelzést arra, hogy akkor most hogyan haladjunk azon az úton tovább, amelyen útra keltünk, amelyen elindultunk. Tehát Jézus szeretetében akarunk járni, Jézus szeretetét akarjuk egyre jobban felfedezni, megtapasztalni az életünkben, a mindennapjainkban. A dúsgazdagnak nincsen neve, a szegénynek ott van a Lázár név. Milyen megdöbbentő, hogy van, akit még nem kötelez el Jézus a maga követésére, mert még ugye van lehetőség arra, hogy valamit tegyen az illető, de ugyanakkor ott van a lehetőség, ott van a felkínálás arra, hogy Jézusra rátaláljunk, hogy Jézus útját, Jézus életmódját igyekezzünk követni a világban, abban a világban, amelyben élünk, amelyben jelen vagyunk. Lehet bennünket hívni a 374-0904-es telefonszámon, hogy akár a karácsonnyal, akár az imádsággal, a nagybőjtel kapcsolatban szívesen válaszolok mindenkinek a kérdésére, aki csak valamivel megkeres és szeretne valamit megkérdezni tőlem, megkérdezni bennünket. Így szeretnénk egyre közelebb jutva húsvét ünnepéhez a hitben járni, megerősödni a hitünkben.
Anya, teremtő szeretett lelked, áradj szép, fiú, megváltó szeretett lelked, áradj szép, egyház vezető szeretett lelked.
S van egy telefonálunk. Tessék, Mária Rádió.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves atya, volna egy kérdésem.
Igen.
Volt a Mária Rádióban egy műsor, egy reggeli műsor, amikor két pap beszélgetett arról, hogy arra a gyakran felmerülő kérdése, hogy miért kéne meggyógyni az egyik embernek a másik ember számára a bűneit. És sok oldalról megközelítették, de azt a szempontot, amit én Faustina nővér naplójában olvastam, hogy a pap személyében, a gyóntató fülkében maga Jézus van, ő hallgatja meg a vétkeinket, a bűneinket, és ő bocsátja meg. És a pap ilyenkor, tehát mint ember, már nem mint ember van ott, hanem kegyelmi állapotban van, ugye ideális állapotban, és így tud ő ugye helyes választ adni a gyónó kérdéseire. És ez a szempont már nem él az egyházban, tehát ez a szempont a papok között már nem él, vagy a teológiailag ez már nem elfogadott, hogy a gyóntató pap szemében maga Jézus hallgatja meg a bűnbánó lelket, és ő adja meg a feloldozást?
Ez teljesen így van, a pap az álter Krisztusként van ott, Krisztus másaként van az oltárnál is tulajdonképpen, meg a gyóntató székben is, ez teljesen így van, nem hallottam ezt a beszélgetést, hogy ez így valószínűleg nem, valamiért nem került elő maga ez a gondolat, de ez így van. Tehát ez az alapja a gyóntatásnak, ez az alapja annak, hogy mi papok gyónthatunk, hogy a szentelés által Krisztus képmásaivá váltunk valamiképpen, és valóban Krisztus nevében végezzük a gyóntatást, meg a többi szentséget is, és adjuk meg a feloldozást a gyónónak, ugye Krisztus személyében, tehát tényleg Krisztus az, aki megbocsátja a bűnöket, a pap, mint egy közvetítőként van ott, aki mindezt ezt közvetíti, és ugye azért is ez fontos, hogy ott ül a pap, mert nyilván fölmerül az is sokszor, hogy miért nem elég az, hogy a négy fal között elmondom a bűneimet, azért mert ha valakinek kimondom, akkor azért az más, mint hogyha csak úgy végig gondolom magamba, és olyan a pap, mint egy kívülálló személy tud úgy tanácsot adni, ami segíthet a változásban, az alakulásban, de mindenképpen Krisztusként van jelen a pap, igen, a gyóntatószékben.
Így van, én is így gondoltam, és nagyon megnyugtató ez a válasz, hogy ezt még ma is így gondolja az egyház. Persze. Annak ellenére, hogy ez a gyónásról hangzott párbeszédben nem hangzott el. Igen. És már vártam, azért tudom ennyire biztosan, mert nagyon vártam már, hogy erre rátérnek, erre az aspektusra, de sajnos nem tértek ki erre az aspektusra.
Hát úgyhogy lehet, hogy sokféle más egyéb szempont volt, és akkor már úgy lehet, hogy gondolták, hogy ez az alap tulajdonképpen, és az alap az egyértelmű, gondolhatták esetleg, vagy nem
egyáltalán
tudom.
Egyáltalán nem egyértelmű. Tehát minden nap életben ez egyáltalán nincs jelen, ez a szempont. Az, hogy mondjuk egy kívülálló jobban látja a problémákat, ez hangzott el, de ezt mi is tudjuk. Tehát azt kéne szerintem közhírítani, hogy úgy mondjam, hogy ne féljenek bemenni a gyóntatószékébe, senki ne féljen be. Egy dolog legyen, tiszta szívből bánja meg a bűneit, őszinte legyen a gyóntatószékbe, ne titkolja el a bűneit, és hogy nyílt legyen és őszinte.
Igen, ez nagyon fontos. Valószínűleg azért ez hittanórán, gyerekkorban hittanórán azért elhangzik nyilván, csak hát az már arra már ugye így, az már hogy nem annyira a tudatos. Tehát igaza van, hogy erről időnként kell beszélnünk, hogy a pap Krisztus másaként van jelen a gyóntatószékben. Igen. Igen,
és remélem, hogy akkor többen betérnének így nagybőjtbe a gyóntatószék, tehát nagyobb bizalommal mennének be, mert ockodnak attól, hogy most miért tud többet egy ember, mint ő. Nagyon szépen köszönöm a választ, viszont hallásra.
Köszönjük, hogy felhívta erre a figyelmet.
Nagyon szívesen, minden jót, Isten áldja.
Igen, hát ugye sokféle dologban, sokféle szempont előkerül, és tényleg minden nem kerül elő valamiért, valami módon. Amikor beszélget két ember, két pap a gyónásról, gyóntatásról, akkor valószínűleg inkább ezek a gyakorlati miért, hogyan, kinek, mikor, mennyi időnként kerül elő, és az alapok azok olyan magától értetődőnek tűnnek, hogy igen, a pap Krisztus másaként van jelen, alter Krisztusként van jelen a gyóntatószékben, a gyónásban, és Krisztusként oldozza föl a bűnöket, mint egy azonosulva, nem biztos, hogy ez jó, igazán jó szóra Krisztussal, mert a feloldozás természetesen Krisztus adja meg, és nem a pap a saját erejéből. Ezt jó tudatosítani időnként, különösen így nagybőjtben, amikor tényleg egy fontos szempont, hogy a szentgyónásokat végezzük el húsvétra készülve, tisztítsuk meg a lelkünket, és nagyon sok helyzetben ma már ugye egyre kevesebb a pap, tehát egyre kevésbé van olyan hely Budapesten néhol, meg szerzetesi templomokban van olyan, amikor a szentmise alatt is van gyóntatás, bár igazából ez egy érdekes dolog, hogy most akkor a szentgyónásomat végzem, vagy szentmisén vagyok, és a kettő hogy fér össze, hogy jön össze, időt kell szánni arra, és ez lehet egy szép kvázi zarándokút, hogy most én hamarabb indulok el a szentmisére, mert előtte van lehetőség a szentgyónás elvégzésére, vagy keresek olyan alkalmat, amikor van egy gyóntatás, ugye a Ferenciek terén nagyon sok gyónási lehetőség van, sok gyónási idő van, nagyon sokszor van ott pap, aki gyóntat most az utóbbi időben, most már egy fél éve, a pesti ferences templomban meghirdették az esti szentségimádást 8-tól 10-ig, amikor egy-egy csoport, egy-egy közösség vezeti a szentségimádást, és alatta mindig van gyóntatás, tehát alatta mindig ott ül egy ferences atya a gyóntatószékben, és várja azokat, akik szentgyónást szeretnének végezni. Tehát van sok-sok lehetőség a szentgyónásra a szentmisén kívül is, csak el kell indulni, útra kell kelni, bátorságot kell venni magamon, hogy elindulok, útra kelek, és megkeresem azt a papot, akinél elvégezhetem a szentgyónásomat. És bár vannak, akik óckodnak tőle, de talán jó az, hogyha van egy állandó gyóntatóm, akihez újra és újra visszatérek, aki már egy kicsit ismer, és aki már egy kicsit tudja, hogy milyen irányba haladtunk eddig, mi az, amit mi az, amit érdemes lenne új dolgot megpróbálni, vagy hogyan lehet ezen a dolgon egy kicsit változtatni, alakítani. Tehát szeretnénk tényleg tudatosan fölhívni a figyelmet arra, hogy a Szent Jónás az egy fontos a számunkra, tisztítsuk meg a szívünket, a lelkünket, és így kérjük Isten kegyelmét, Isten erejét a mindennapjainkhoz. A másik ilyen érdekes példabeszéd az a mai evangélium, amiről már egy-két dolgot hallhattunk ugye a napindítóban, meg ma lesz még erről szó az evangéliumról szóló műsorban 2 órától, hogy ugye a gyilkos szőlőműveseknek a példázata hangzik el a mai evangéliumban, amikor a gazda ugye tornyot szőlőt ültet, és utána a szolgák nem akarják beszolgáltatni a termést, és azt mondja a végén, hogy Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely megtermi a gyümölcsét, és Jézust, aki gyógyít, aki gondot visel, aki észreveszi az emberek szükségét, időnként ilyen kemény is tud lenni, ilyen keményen is tud szólni, ilyen keményen is tudja mondani a dolgot, és arra biztathat bennünket ez az evangéliumi szakasz, hogy a Szentlélek kegyelmével, a Szentlélek segítségével igyekezzünk megtalálni azt, amikor szelíden tudunk szólni, meg azt, amikor keményen kell szólnunk. Követelek tőled, mert szeretlek téged. A szeretet nem azt jelenti, hogy bármit ráhagyok a másik emberre. A szeretet azt jelenti, hogy jó irányba akarlak téged vinni. És ehhez bizony időnként azért keményen is meg kell tudni szólalni. El kell tudni mondani, hogy az, amit te gondolsz erről a dolog, az nem helyes. Az az út, amin te jársz, az nem jó út. És nagyon nehéz a mai korban, hogy nagyon nehéz különbséget tenni az ember és a cselekedete között, és nagyon sokan, ha egy cselekedetről azt mondom, hogy ez nem jó, akkor ne ítélj meg engem, ne ítéld meg a másik embert, ne bántsál engem, nem fáj persze, de nem őt magát, őt föl akarom emelni. És azért mondhatja, hogyha az egyház ki helyenként, időnként bizonyos dolgok, hogy ez rossz, ez nem jó, ez bűn, mert hisszük és valljuk, hogy van bűnbocsánat. Tehát amikor az egyház bűnről beszél, akkor a bűnbocsátó Isten felé akarja irányítani az embert, és ennek a megjelenésé felé, a gyónás felé. Tehát van bűn sajnos a világban. Ki kell mondanunk azt, hogy mi az, ami rossz, és mi az, ami jó. És ami rossz, azon változtatnunk kell, és ehhez az egyház fölkínálja a segítséget, fölkínálja a kegyelmi erőt, és ilyen módon tudunk megerősödve Krisztus szeretetében egyre inkább jellé válni, egyre inkább megmutatni azt, ahogyan egyre inkább közel kerülhetünk Jézushoz. Keressük tehát az imádkozó Jézust a Szentírásnak a helyeiben, találjuk meg az Jézust, aki az Atyával való kapcsolatban, párbeszédben él és teszi a dolgait, és ezt próbáljuk meg követni, ebben próbáljunk megerősödni a nagybőjt időszakában. Kedves hallgatóink, önök itt a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.